Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. október 13-án tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a mai Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. Az első nyomtatásos formában sokszorosított lap Kínában jelent meg, időszámításunk után 732-ben King Pao címmel. 1351-től rendszeresen megjelent a lap. A mai értelemben hírlapnak vehető újság 1609-től Strasbourgban heti lapként jelent meg. Külön érdekesség, hogy Budapesten az első nyomtatott újság német nyelven jelent meg. Erdélyben jelent meg először magyar nyelven nyomtatott újság. Ekkor még nagyon összetett folyamat volt az újság szerkesztése és terjesztése. Az idők múlásával és a technikai eszközök megjelenésével megváltozott a szerkesztőségek élete is. Először bejött az írógép, majd a telex, végül pedig a számító gép és az online világ. Legutóbbi térhódítása után sokan elkezdték temetni a nyomtatott újságokat. Ám a mai napig nem múlt el teljesen a papír korszaka. Sőt, ha képes a változásra, akkor még sokáig fennmaradhat. Témánk a King Pao-tól az online újságírásig. Vendégünk Karácsonyi Zsigmond újságíró, a Népújság főszerkesztője. Kedves hallgatók, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a Digitális Világ. Mai témánk tehát ismételten a King Pao-tól az online újságírásig. Főszerkesztő úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba.
Én köszönöm azt, hogy jelen lehetek a rádióban is.
Az első nyomtatott újság időszámításunk után 732-ben jelent meg Kínában King Pao címmel. 1351-től jelent meg rendszeresen. Hogyan nézhetett ki ez az újság?
Hát én is nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan nézett ki, nem találkoztam még ezzel az újsággal. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy mindig nagyon fontos volt, hogy a információt közöljön akár a hatalom, akár pedig közérdekű információkat, ez évszázadok óta, évezredek óta hagyomány, a Római Birodalomban is nagyon fontos volt az információ valamilyen formájának a közlése, tehát feltételezem, hogy már Kínában is ez volt a legfontosabb szempont.
A következő lépcső az 1609-ben Strasbourgban megjelent lap, amit már a mai értelemben is hírlapnak nevezhetünk. 1609 környékén miről tudtak beszámolni ezek a lapok?
Nagyon fontossá vált az, hogy egyfelől ne felejtsük el, hogy a működtetése a városoknak, a működtetése az országoknak, az nagyon fontos volt információ szempontból, hogy valóban milyen hasznos és hasznosítható információkat juttattak el a polgárokhoz, itt azért beszéljünk arról, hogy akkor, mert nagyon megosztott, hogy kik olvasták, kik fogyaszthatták azokat a lapokat, és ebből a szempontból még arról se felejtsük, következzünk el, hogy egy átalakuló Európáról beszélünk. Akkorjában a reformáció után új irányzatok jelentek meg különböző európai államokban. Itt lassan mondjuk el azt, hogy ez Erdélyre is markánsan jellemző a következő időszakban, és ezért a nyomtatott szónak nagy szerepe volt.
Mikor jelentek meg az első magyar lapok?
Nagyon érdekes, hogy Budapesten németül jelent meg az első lap. Tehát azért magyar nyelven Erdély állt eléggé jól. Hát ezek már az 1800-as évek elejére tevődnek, akkor kezd nagy szerepe lenni, és hogyha már az 1800-as éveket említjük, érdekes, hogy a forradalomban mekkora szerepe volt, az 1848-as forradalom és szabadságharcról beszélünk, ahol igenis a nemzetek németeknek, így a magyaroknak is nagyon fontos volt, hogy lapjaik legyenek. Bemapó is nyomtatott lapot. És itt rögtön most már térünk akkor Erdélyre is. Az első erdélyi újság az bemapó nyomtatta, a brassói lapok volt. Itt érződik, hogy miért volt nagyon fontos szerepe a forradalom idején azoknak az eszméknek a terjesztésében, amely a magyar nemzet számára nagyon fontos volt.
Mikor következett be a nyomtatott sajtó rohamos fejlődése, elterjedése?
A kiegyezés időszakára felpörkött, gyakorlatilag, amint mondtam, a 1848-49-es forradalom idején érződött, hogy milyen nagy szerepe van a sajtónak, de az iparosítás, az, ami a kiegyezés után jellemezte mind Magyarországot, mind Erdélynek, főleg bánsági, aradi részét, az olyan igényeket hozott előtérbe, ami kötődik a polgárosodáshoz, a polgárosodás pedig azt jelentette, hogy a polgár újságot olvasott, a polgár kávéházba járt azért, hogy újságot olvasson, és megbeszélje a világ dolgait, vagy a közösség dolgait.
Ez az időszak nevezhető akár az újság, illetve a nyomtatott sajtó aranykorának is?
Nem nevezném aranykorának, mert ebben az időszakban, és ez nagyon sokáig, még a múlt század első évtizedeiben is nagyon jellemző volt, akár a 30-as évekig is, nagyon sokat tanulmányoztam a marosvásárhelyi, marosmegyei lapokat akkor. Ezek ne úgy gondoljunk, hogy nagy példányszámban megjelenő újságok voltak, hanem sok volt belőlük. Tehát a sokféle vélemény több újságban jelent meg. Akár egy nyomdász, akár a Bolyai iskola tanára újságot készített, és markáns politikai, közéleti kérdéseket vetett fel. Zömében akkor élték fénykorát az úgynevezett revolver újságok. Ezek arról szóltak, hogy támadni az ellenfelet. Most azt mondanánk, hogy hitelrontás történik, és ezért elég sok sajtóper is volt.
Akkoriban megközelítőleg hány újság volt forgalomban Marosvásárhelyen, vagy akár Erdélyben?
Meglepő számot fogok mondani. Marosvásárhelyen volt olyan év, amikor 1920-30 körül évente 24-28 újságcím jelent meg. Ezek közt színházi lapocskák is voltak. Na most nem úgy kell gondolni, hogy ez folyamatos megjelenés volt, hanem időszakosan volt valakinek annyi pénze és akart lapot csinálni, akkor készített egy újságot, és a színházi újságokat említve itt voltak ilyen nyári színházi vendégszereplők, és ez ahhoz is kötődött, hogyha valaki ide jött, akkor ilyen újságok, de akár a sportújságok megjelentek. Tehát az életnek, ahogy különböző területein újabb és újabb felfutó ágak voltak, tehát sport, művészet, ahhoz zömében kötődött a nyomtatott sajtó is.
És az idők során mi történt ezekkel az újságokkal, hiszen külföldön látjuk, hogy a mai napig divat, hogy minden szakágnak legyen egy külön újsága.
Na most itt akkor vissza kell térnünk, hogy hogyan rétegződött, illetve hogyan működik az erdélyi magyar társadalom. Ezek a szaklapok megjelentek, megdöbbentő nagy számban és jó minőségben jelentek meg, akár 1989 előtt is különböző szakágaknak megvolt a nyomtatott lapja. Későbbiekben inkább elcsúszott a szakma afelé, hogy ilyen negyedévente vagy fél évente megjelenő periodikát adjon ki, akár hogyha a filozófiára vagy társadalomtudományokat nézzük, és lassan az utóbbi évtizedekben átcsúszott, átvette a szerepét az online felület, tehát megjelennek nyomtatva, de már nem az újságos standokon. 1970-ben, amikor egy nagy boom volt, egy robbanás volt a nyomtatott sajtóban Romániában, akkor jelent meg a Hét, akkor jelentek meg olyan lapok, amelyek markánsan meghatározták a értelmes gondolkodás elterjedését. Tehát nem csak az értelmiségiek, hanem igenis szakmunkások vagy más képzettségűek is olvasták ezeket a lapokat, és nagy példányszámba jelentek meg. Óriási hatása volt a társadalmi szemlélet kialakulására ebben az időszakban.
És akkor mindezek fényében mikor volt az újságok aranykora, a nyomtatott sajtó aranykora?
Ha példányszámról beszélünk, akkor ezt 1990 után az első 2-3 év, amikor nem tudtunk annyi újságpapírt beszerezni, hogy az igényeket kielégítsük, tehát olyan 30-40-50 ezres példányszámban jelentek meg a helyi lapok, amelyeket mondom ilyen nyomdai kapacitás meg akár újságpapír szempontjából nehezen lehetett kielégíteni. Ez a új gondolatok, a gondolatok ütköztetésének az időszaka volt, amikor nagyon vehemensen jelentek meg írások, betartva persze az etikai szabályokat akkor is, tehát ha megnézzük, akkor stílusában, nyelvezetében nem volt gond, illetve ezekkel az újságcikkekkel inkább az volt, hogy markáns vélemények jelentek meg, mely a követendő út, a felszabadulás, a 90-es nagy szabadság eszme, mikor elért minket, hogy hogyan lehetne valóban átszervezni az erdélyi magyar társadalmat, hogy működőképes legyen, és igenis a magyar közösség fennmaradását szolgálja.
Térjünk át a technikai eszközökre. Hogyan nézett ki az újság szerkesztése, még az írógép bevezetése, megjelenése előtt?
Erről sok érdekes legendát tudunk, amikor arról volt szó, hogy egy jegyzetfüzet és egy ceruza kell egy újságírónak, és egyéb nem, csak az ő saját tudása és kérdezni való tudománya vagy, amikor arról volt szó, hogy igenis az érdeklődése meglegyen. Tehát egy újságíró papírra írta akkor, és vitte be a szerkesztőségbe. Nagyon sok esetben, mikor már megjelentek, hogy nem kézzel szedték ki, tehát ez gyakorlatilag már a 19. század vége fele megjelent a sor öntés, tehát a sorszedőgépek, linotipnek hívták ezeket, azelőtt voltak monotipek, ami egy-egy betűt öntött ki, de most ez kiöntötte azt a sort, akkor megtörtént, hogy beült az újságíró a nyomdász mellé, és diktálta neki a szöveget, és úgy tehát nem ő gépelte be, hanem a nyomdász szedte ki, hadd ne mondjak egyebet, épp így mentek be Petőfiék is, igaz a 1848. március 15-én, amikor kinyomtatták a Mit akar a magyar nemzet című kiáltványt, tehát ez nem egy írógéppel leírt szöveg volt. Természetesen az írógép elég hamar megjelent. Az írógép kuriózum az, hogy fegyvergyárak kezdték, tehát puskákat, pisztolyokat gyárt, hogy van a Remington, vagy más olyan gyárak, mert egy nagyon precíz műszerész munka kellett, hogy az írógépet elkészítsék, de ez már a következő időszak.
Hogyan alakult át akkor az újságírás, amikor bejöttek az írógépek a szerkesztőségekbe?
Na most azt kell tudni, hogy újságszerkesztőknek az alap elvük az, hogy nincs gumiból az újság. Tehát van egy adott felület, annál többet nem lehet írni, azt a felületet meg kell tölteni. Tehát egy nagyon kötött keretek közt kell dolgozzon az újságíró. Az írógépek megjelenésével bejött az úgynevezett fleck fogalma is. Tehát ez a fleck egy gyakorlatilag az úgynevezett kérvénypapír formátumról beszélünk. Itt meg volt határozva, hogy hány ezer leütés lehet, ez szerint lehetett kiszámítani, hogy mennyit kell gépelni, és aszerint kérték és fizették is, Adi Endrét is aszerint fizették meg a többieket, hogy mennyi hány flekket adott le, és akkor még mondjuk el ez egy kuriózum volt, rögtön zsebből fizette az adott főszerkesztő vagy laptulajdonos, hogy bevitt valaki egy írást, és ki is fizették helybe, és visszament a kávéházba elkölteni a pénzt. Na most az írógépek megjelenésével egy óriási segítség volt, amint mondtam, hogy pontosan kiszámolni azt, hogy mekkora terjedelemben készült el az adott cikk.
Hogyan zajlott a szerkesztés az írógépekkel? Tehát az újságíró behozta a megírt flekket, az írógéppen megírt flekket, és utána mi történt?
Hát utána a szerkesztő elővette a ceruzáját, és áthúzta az egészet majdnem, vagy átírta. Zömében így zajlott. Tehát ne felejtsük el, hogy az újságírás ebből a szempontból, tehát nem amikor a tulajdonos egyedül írta és szedte ki, nyomdászok esetében volt ilyen, akkor egy szerkesztési folyamaton ment át. Itt volt, amikor stiláris kérdések, volt, amikor olyan cenzúra határát súroló dolgokat kellett kivenni, hogy a lap felfüggesztésétől megmeneküljenek. A cenzúráról beszélve, gondoljunk megint csak Ady Endrére, hogy amikor a Kanonok sort megírta, akkor utána szépen egy pár napra betették börtönbe, mert sajtóvédséget követett el. Tehát ezért van a szerkesztés része, tehát a felelős az adott laptulajdonos is. Ami érdekes volt, hogy ez a kézirat utána elkerült a nyomdászhoz, az elején a betűszekrényből kézzel szedték ki a betűket, és minden egyes betűt az úgynevezett lényára felrakva készítették el a sorokat, és tette a tördelő tálcába a nyomdász. Ez egy hosszú, lassú folyamat volt, amint mondtam, amikor megjelent már a linotip, az azt jelentette, hogy egy kazánba főtt az ólom, és gyakorlatilag öntötték, öntőformák betűk estek le, és abba öntötték ezeket a sorokat, akkor már felgyorsult az előállítási folyamat.
Az újságok a nyomtatott sajtó egyik korszakában használtak egy Telex nevű gépet. Ez mi volt, és hogyan működött?
A napilapok esetében főleg óriási szerepe volt az információnak. Tehát valamilyen formában el kellett jusson az információ az újságíróhoz, hogy abból újságcikket készítsen. Kellett tudni azt, hogy mi történt Párizsban, mi történt Londonban, mi történt a világ más táján. Ezeket az első időszakokban vagy távirat formájában, tehát távírógépen, vagy pedig telefonon, amikor már a telefon megjelent, telefonon adták le. Ugyanilyen telefonos tudósítások lehettek egy környező városból, hogy telefonon adták le a tudósítást. A modernizáció következő időszaka volt az, amikor már megjelentek olyan eszközök, ami gyorsították ezt a nagy távolságra eljutott információt, és ez volt a telex. A telex azt úgy kell elképzelni, mint egy írógép, csak egy elektromágneses impulzus segítségével egyik városban, teszem azt Marosvásárhelyen, bepötyögött szöveget, akár Budapesten, akár máshol olvashatták. Ezt lehetett egy végleges szöveg, vagy pedig a hírrovat, egy híranyag. Nagyon sokan az idősebb korosztályból találkozhattak, nem csak a sajtóban dolgozok ezzel az eszközzel, hisz a 90 előtt a vállalatoknál több ilyen gép volt, az igazgató főmérnök vagy olyan szobában, ahol így közölték az adatokat, tehát ez egy adatközlési módszer is volt.
Ebben a periódusban még nem létezett internet, mégis akkor hogy létezhetett a kapcsolat Marosvásárhely és Budapest között például?
Nagyon jó volt a kapcsolat, megdöbbentő. Amint említettem, a telefon volt az első nagy lépés, amikor így telefonon, tehát elmondták, és valaki leírta azt a szöveget, amit bediktáltak. Utána ez a telex, ez már azt jelentette, hogy a hírügynökségek, hisz a Magyar Távirati Iroda, az már az 1900-as évek, 1800-as évek végén, 1900-as évek elejétől egy híres távirati iroda volt, és itt rögtön hozzátenném, a távirati irodák fényképeket is továbbítottak, vagy megpróbáltak fényképeket továbbítani. Tehát itt ennek nagy szerepe volt a két világháború idején, de más olyan konfliktusos zónába is eljutottak az újságírók, amely Távol-Kelet, vagy akár Ausztrália, és onnan is jöttek információk, onnan is jöttek szövegek, illetve kép. A képanyagot azt másképp, azt repülővel küldték a filmet, tehát az egy kicsit másabb módszer volt, de igenis megjelent minden olyan elleme, ami egy újság része, a szövege kívül a képanyag, vagy grafikon, vagy táblázatok, azok már megjelentek nagyon rég.
Belegondolva abba, hogy manapság egy kép pillanatok alatt elér A pontból B pontba, akár hogyha a világ különböző részeiről is beszélünk, ehhez képest nem is olyan régen repülővel küldték a képeket. Mennyi időbe telt, ameddig megérkezett Erdélybe egy kép a világ egyik másik végéből?
Ne felejtsük el, hogy a repülés őskorában már kezdetektől egyik nagyon fontos szerepe volt a repülésnek a levélküldés, az információ hordozóknak a küldése. Ezek voltak az úgynevezett postagépek. Olvasmányainkból emlékezhetünk Exubery nevére, aki szintén egy ilyen futárgépen dolgozott a világháború idején, de mások is. Tehát azért kapcsolat sokkal jobb volt, és meg fognak döbbenni. A Budapesten megjelenő új újságokat reggel Marosvásárhelyen olvasni lehetett ezelőtt 100 évvel, vagy akár az első világháború előtt. A vasúti szolgáltatás, mert nem mindenhova ment a repülő, de a postai szolgáltatás nagyon jól működött, persze erre egy nagyon szigorú órarendet betartva kellett küldeni az információkat, de sokkal gyorsabban eljutott, mint pár évvel ezelőtt. Tehát most például Marosvásárhelyről nehezen tudnék Brassóba elküldeni a népújságot előfizetőként, hisz ehhez csomagban kell feladni, és úgy kell elküldeni.
Mit változtatott meg az, amikor az első számítógépek megérkeztek az újságokhoz?
Az első számítógépek, most már beszéljünk az erdélyi magyar sajtó életéről, ezek gyakorlatilag telexgépek voltak. A Magyar Távirati Iroda kiselejtezett rozi telexei, ezek egy nagyon érdekes műszaki történet szempontjából talán megőrzésre érdemes gépek voltak. Ezek olyan számítógépek voltak, amelyek még azt se tudták, mint későbbiekben a butak és bunkofon telep. Tehát a programot az floppin volt tárolva, egy nagy méretű arasznyi floppit kellett betenni a gépbe, hogy egyáltalán elinduljon, mint program. Ez csak szöveg továbbítására volt jó. Tehát nem lehetett vele egyebet, csak szöveget írni rajta, illetve továbbítani.
És amikor megérkeztek az első, ma is számítógépként nevezhető készülékek,
ennek az első időszakban a legfontosabb területe, ahol betört, a hírek továbbítása. Mert itt volt, amiről nagyon helyesen kérdezte, hogy a hírek eljussanak a világ bármely részéről. Tehát a hírek fogadására voltak az első számítógépek, azon keresztül lehetett igenis a különböző táviratói irodák anyagait megkapni, és azt akár még hagyományos módon, írógéppel, illetve hagyományos nyomdai eszközökkel hasznosítani. De ez a fejlődés robbanásszerű volt, egy-két év alatt már oda jutott, hogy igenis a számítógép fontos eszköz lett. Nagyon sok szerkesztőség az elején nem tudott mit kezdjen ezzel az új technológiával. Volt olyan érdekesség is, hogy a régi időszak módszereivel dolgozó lapvezetők nem látták át, hogy az újságíró közvetlenül a számítógépbe kellene írja az anyagot, hanem megírta a írógéppel, és a régi nyomdászokból átképzett, fiatal nyomdászokból átképzett szakemberek szedték be, tehát megőrizték ezt, hogy a szedő úgynevezett, hogy az beíró legyen, szedő legyen. Nagyon sokat kellett küzdködni ezzel a mentalitással, hogy ott mindenki otthon magának írja be a szöveget, és már digitális formába juttassa be a rendszerbe. De ez nagyon gyorsan pörgött fel, és ami érdekesség, az újságírásnak egyik nagyon fontos műszaki akadálya, vagy fejlődési lehetősége, ez a nyomda volt. Hogy a nyomda technika mennyire fejlődött az adott időszakban. 1996 még mindig olom nyomda működött Marosvásárhelyen, ami azt jelentette, hogy a kiöntött olom sorokat, ami egy sík úgynevezett tepsibe volt az oldal kiterítve, azt egy speciális papírba belenyomták, ezt a papírt pedig levitték az öntődébe, beleöntötték félhenger formájában az olmot, és ez került fel az úgynevezett körforgó vagy rotációs gépekre. Na most elképzelhetik, hogy mennyit romlott a minőség. Akkoriában úgy csúfolkodtak, hogy a fényképek sokszor úgy néznek ki, mint alagútban egy néger arca, elnézést, itt most nemzetiségről beszél, de nem nációról, hanem inkább, hogy a fekete a feketével, tehát semmit nem lehetett látni. Na, ehhez képest, mikor már eljött mifelénk Erdélybe is, Romániába is az offset nyomás, az egy óriási előrelépés jelentett, illetve itt már óriási szerepe lett a számítógépeknek, hisz mindaddig, amíg folyóiratoknál találkoztunk, azelőtt is úgynevezett offset nyomógépekkel, azokat egy kicsit másképp csinálták, az egy fényérzékeny lapra levetített megoldással készült, tehát hasonlított inkább ahhoz, mint ahogy a fényképet csinálják, tehát ez volt az az időszak. Na most későbbiekben a számítástechnikával ez már sokat javult, tehát már oda jutottunk, hogy közvetlenül a nyomó lapra, ami egy pár mikron vastagságú lap, arra van rávilágítva az újság, és itt egy óriási precizitással kell dolgozni, hisz gondolják el, egy színes fénykép esetében négy színből áll össze az a fénykép, ez négy hengeren megy keresztül az újságpapír, és hogyha megfigyelik az újságot kinyitva, középen lenn és fenn vannak úgynevezett keresztek. Azoknak a kereszteknek a segítségével állítják be, hogy pont egymásra feküdjön a négy szín. Ha ez eltolódik, akkor látunk olyan érdekes, hát olyan délibábos képeket alapban.
Milyen hatást gyakorolt az internet megjelenése és betörése a sajtó világába?
Mint minden újdonság, ez is a elején nehezen volt kezelhető az újságírók számára. Egyfelől említettem végig, hogy itt hírlapírásról beszélünk, tehát nagyon fontos volt, hogy gyorsan, hasznos és hasznosítható információkat szerezzen az újságíró, amelyeket feldolgozva megjelentetett a saját lapjában. Ebből a szempontból nagyon hasznos volt. Igen, de itt külön kell választani, hogy egy hiteles információ esetében nagyon fontos az, hogy a forrásnak tudjuk a hitelességét. Igaz, újságíró szabály, hogy ellenőrizni kell több forrásból azt az információt, és itt gondoljunk arra, hogy családi tragédiákat lehet okozni azáltal, hogy leírjuk, hogy valakinek balesete volt, és mégse volt balesete, vagy egyebek, tehát sokat lehet ártani. Na most ezért újságíró szempontból mindig fontos az, hogy hiteles információs forrásokat használjunk, de ez meggyorsította. Tehát itt hírügynökségekről beszélünk, hogy a hírügynökségi anyagok felkerültek már nyitott forrásként internetre is esetenként. De zömében ne felejtsük el, hogy a hírügynökségek előfizetéssel dolgoznak, tehát az adott szerkesztőség megvásárolja a hírt. A hírnek igenis értéke van. Pénzben kifejezhető értéke van. Az internet ezt a gondolkodást borította kicsit fel. Tehát úgy tűnik mindenki számára, hogy ingyen kapható az információ, amin valakik megdolgoztak, pénzt fektettek belé. Na most ez torzította a sajtóhoz való viszonyát az olvasóknak. Nagyon sokan olyan forrásokat használtak, vagy használnak napjainkig, mondjuk ki, amely nem hiteles. Rengeteg fake news, vagyis kacsa jellegű információ kering a világba, akár napjainkban a koronavírus kapcsán, akár más esetekben, tehát itt tragédiákhoz vezethet. Én azért mondom, hogy ebből a szempontból egyfelől egy óriási lehetőség nyílott ki az újságírók számára, hogy újabb és újabb információkat, újabb és újabb tényekről szerezzenek tudomást, és itt nagyon hasznos az, amit azelőtt mi azt mondtunk, hogy levelezők küldenek be információt, most a közösségi médiában szintén levelezők írogatnak mindenfélét. Na de ezeket mindig ellenőrizni kell. Tehát az újság ott követel, vagy bármelyik média ott követel óriási hibát, ha ezeket az eredeti forrásból nem ellenőrzi. Tehát a primér információt egy az egyben nem szabad közölni, az mérgező, toxikus is lehet.
Napjainkban a nyomtatott újság még versenyezhet az online-nal?
Én azt mondom, hogy létezik írott sajtó és audiovizuális sajtó. Én másképp osztanám fel ezt, mint ahogy nyomtatott és audiovizuális sajtó. Na most azért mondom ezt a meghatározást, mert az írott sajtó része az online. Míg az audiovizuális az a hallható, illetve a nézett, televízióról beszélünk. Na most itt egy óriási lehetősége van az írott sajtónak, hogy miként használja az új technikai eszközöket, jelen esetben az online média adta lehetőségeket. Mi is próbálunk ezzel kísérletezni. Tehát egyfelől maradjunk annál a gondolatnál, hogy még mindig az olvasók jó részében, vagy a médiafogyasztók jó részében él az a gondolat, hogy azt írta az újság. Tehát, hogyha valami valahova le van írva, nagyobb értéknek tartja, mint ami elhangzott, mert nem biztos, hogy pontosan jegyezte meg, hogy mit is hallott, hogyan is hallotta. Itt visszakereshető, ellenőrizhető, hogy valóban azt hallotta-e, valóban úgy kell eljárjon. És azért érek itt vissza, hogy érződik, hogy a helyi sajtó nem vesztett akkora teret, mint az országos nyomtatott sajtó. Miért? Azért, mert vannak olyan helyi információk, amiket meg akar nézni, vissza akar állandóan keresni. Azt olvastam, hogy holnap este a színházba játszodják ezt és ezt a darabot, akkor meg akarom nézni, hogy valóban tényleg az játszodják. Ezért van óriási szerepe például a műsor mellékleteknek. Tehát azok a lapszámokban, amiben műsor melléklet jelenik meg a rádiós televíziók műsorai, igenis az embereket érdekli, de ugyan itt közöljük mi azokat a kulturális eseményeket, és akkor igenis, ha tévedés van, akkor onnan tudjuk, hogy ennek óriási szerepe van, mert betelefonálnak, hogy nem este 6-tól volt az a koncert, hanem este 7-től volt, és miért nem figyelnek jobban oda ez esetben. Na most, ha ez elhangzik a rádióban vagy televízióban, nem biztos, hogy valaki betelefonál azután, hogy rosszul mondta, nem 6-tól vagy 7-től van az előadás. Itt nem a különböző megjelenési formák ellen beszélek, hanem arról beszélek, hogy ez fontos. Amit mondtam az elején az online média megjelenésével, az azt jelentette, hogy igenis ki kell használni, hogy az írott sajtó milyen plusz eszközöket tud alkalmazni, hogy az információ hitelességét alátámaszza. Mi is élünk ezzel, a Népújságnak is van online megjelenése, ahol példának okáért akár egy sajtótájékoztató kis interjúja megjelenik videó formában, vagy akár hanganyagként, ami által a szerkesztett, leírt újságcikkhez viszonyítva érzékeltetni próbáljuk, hogy hitelesen mi is hangzott el. És mindig ezt a szót fogom hangsúlyozni, hogy a hitelesség a legfontosabb a sajtó szempontjából.
Már körülbelül 20 éve temetik a nyomtatott sajtót, ennek ellenére a mai napig megjelennek újságok méghozzá elég szép számban. Kibírhatja a hagyományos sajtó az online tér uralmában?
Ha képes megújulni, és amiről beszéltünk, hogy csak az én pályafutásom idején mennyi változáson ment át a sajtó, tehát az utóbbi 2-3 évtizedben, akkor azt mondom, hogy akik tudtak alkalmazkodni, és elég jól tudtak alkalmazkodni, azok túlélésre játszanak. Itt át kell gondolni, hogy mi a nyomtatott sajtó szerepe. Kollégákkal rengeteget vitatkoztunk ezen, újságíró egyesület, meg más találkozásaink, a Kárpát-medencei újságírók, magyar újságírók találkozásain. Persze mindenkiben benne van ez a temetem a nyomtatott sajtó hangulat. Én továbbra is hiszem, hogy fennmarad. Ne felejtsük el, hogy azért, hogy Erdélyben esett a példányszáma a nyomtatott sajtónak, nem csak a fogyasztók, az újság olvasók hozzáállásától függött, hanem például a postai terjesztés, tehát az a, hogy későn kapja meg, nem kapja meg idejében, hogy elolvassa. Na most ebben a versenyben, ha a nyomtatott sajtó nem akar gyorsasági versenyt futni a rádióval, tévével vagy az internettel, akkor nyert ügye van. Tehát a dolgok mögé kell nézzen, elemzőbb anyagokat kell hozzon, felvesse azokat a problémákat, ami nem feltétlenül online felületen kell megjelenjen, és ugyanakkor hiszek benne, hogy mindegyik nyomtatott sajtó egy markáns, erős online jelenléttel erősíteni tudja a hitelét, és bizalommal tekintett a következő évtizedekre, hogy igenis meg fog jelenni nyomtatott formában is. Egy egy kis zárójelet tennék, miért vagyok optimista. Mikor volt a COVID-járvány első időszaka, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy meg fog ugrani a digitális könyvek olvasottsága, hisz mindenkinek sok ideje volt, otthon ült, olvastak. Na én a magyarországi statisztikát találtam, ahol kiderült, hogy rendelték a könyveket, de nem a digitálist rendeltek, hanem a papíralapú könyveket rendeltek az emberek, hisz úgy érezték, hogy szükségük van a nyomdaszagú könyvre, szükségük van annak a külön ízére, hogy mit jelent azt fogyasztani. Hát remélem, hogy a rádió megengedi, hogy hasonlattal jöjjek. Virtuális jó olvasni, de jobb szemtől szembe találkozni a kedvessel, akit meg akarunk hódítani. Tehát én valahogy így látom a nyomtatott sajtó szerepét is. Jó megfogni, tapogatni, érezni, visszaforgatni, és ön is elég sokat használja a digitális platformokat, újságokat olvas. Ha belegondolnak, hogy egy hosszabb cikket milyen hamar abba hagyunk, nem megyünk végig. Sok esetben mind a tyúk szemezgetünk különböző részekről, de kevésbé követjük végig azt a gondolatsort. Én úgy érzem, hogy sokkal inkább a materiális, kézzel fogható, nyomtatott szónak lesz a következő időszakban szerepe.
Ha már a koronavírus járvány és a statisztikák, milyen statisztikákat mutatott az eladások száma a szükségállapot idején?
Köszönhetően annak, hogy igenis próbáltunk olyan információkat közölni, nem esett a példányszám. Nagyon érdekes, az első időszakban volt olyan idősebb előfizetőnk, aki betelefonált, hogy minden egyes lapszámot miért nem csomagolunk egy műanyag zacskóba, hogy közvetlenül nehogy fertőzést vinnénk tovább. Ez egy nagyon érdekes, hisz nincs, aki megfertőzze, hisz a gépen lefutó lapothoz nem nyúlnak külön hozzá, vagy nem kőgnek rá a nyomdászok. De mondom, és a postások kesztyűvel dolgoztak. Tehát volt egy ilyen pillanatnyi kis félelem, hogy találkozzunk a vírussal, de visszatérve nem csökkent, tudjuk tartani azt a példányszámot, ami azelőtt volt, ennek örvendünk, hisz ne felejtsük el, hogy őszintén kell arról beszélnünk, a fiatalabb nemzedék nem újságfogyasztó. De ez egy nem újdonság. Valamikor a 80-as években, mikor tanultam én újságírásról, akkor is szintén elmondták, hogy újságolvasó akkor lesz a fiatal emberből, amikor megszületik a gyereke, és esetleg később óvodába kell adni, hogy tudjam, hogy hogyan adják. Addig nem az a legfontosabb, hogy napilapot olvasson. És miért hangsúlyozom ezt? Visszatérve arra, bár eléggé nagy arányban jelenik meg politika is a lapjainkban, sokkal inkább közérdekű, közéleti kérdések uralják a lapokat. Ez látható volt, ha visszaszorítjuk a meddő politikai vitákat, és nem adunk annak teret a nyomtatott sajtó hasábjain. Úgy érzem, úgy értékelem, hogy az olvasók, az előfizetők jobban szeretik a lapot.
Az előbb már említette, hogy a nyomtatott sajtó meglátása szerint túl fog élni, csak át kell alakuljon. Milyen átalakulás fog bekövetkezni meglátása szerint a következő negyed évszázadban?
Említettem, hogy óriási hatással van a online, tehát a digitális világ. Na most a digitális jelenlét, tehát az online médiában kipróbált eszközöket milyen mértékben tudjuk hasznosítani a nyomtatott felületen, ez a nagy kihívás. Nagyon egyszerű dolgokról beszélek. A képek használata. Mivel a digitális, tehát az online felületen óriási szerepe van a képeknek. Tehát az rossz egy olyan online felület, ahol csak tömör szöveget látok. Tehát valami kell. Na most itt már a hatás érződik, hogy mennyire több képanyaggal jelenik meg a nyomtatott sajtó. Mennyire értékelődik fel ennek a szerepe. A kép, a fotónak, annak az információ hordozón túl egy sokkal fontos szerepe van, egy érzelmi kommunikációs felület, és ezáltal lehet jól játszadozni. Azon kívül, amint említettem már azelőtt is, vannak olyan információk, amiket vissza akarok keresni. Természetesen ezt online felületen is meg lehet tenni, de még mindig azt vesszük észre, hogy akár egy hírrovatban megjelent hír alapján keresnek meg minket, hogy pontosan miről is döntött volt a kormány, és mi van azzal. Közben ott van a különböző különböző online felületek, ahol meg lehetne nézni azt a határozatot. Nem igaz, hogy oda megy. Na most itt térünk oda-vissza, hogy az a mennyiségű információ, ami egy adott nap egy labban megjelenik, annak nagyon fontos a szerkezete, a struktúrája. Az online világgal sokszor úgy van az ember, hogy annyira sok van belőle, hogy elveszek benne, hogy mi is fontos számomra. Az újságíró ebben az esetben szerkeszti. És azért mondtam, megtörténhet, hogy nyomtatott formában el fog tűnni valamikor, vagy visszaszorul, azért, mert gazdaságilag nem lesz kifizetődő alap előállítása, de az írott sajtó megmarad. Szerkesztett formában, és adja ugyanazteket az értékeket, amit eddig, tehát szolgáltatást végez, és hasznosítható információkkal segíti az újságolvasókat a döntésükben, a mindennapi döntésükben, vagy akár a politikai döntésükben.
Főszerkesztő úr, kezdünk az adás idő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Én köszönöm, hogy jelen lehettem a Marosvásárhelyi Rádióban is.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Karácsonyi Zsigmondnak, a Népújság főszerkesztőjének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.